Sziasztok! Lapozzatok kérlek Jób könyvéhez. A 11. fejezetnél folytatjuk, és ahogy mondtam, szeretnénk ma befejezni ezt a könyvet. Nem kis utazás lesz. Jobb története egy, hát elég megrázó sztori. Ugye, ahogy így kezd kibontakozni előttünk, látjuk, hogy miért is kerül ilyen sok ember ennek a könyvnek az olvasását, mert nem könnyű ezt olvasni sem, nemhogy átélni. Viszont a könyv vége nagyon jó, és mindenképpen érdemes átmennünk rajta, mindenképpen érdemes tanulmányozni, és meglátni, hogy mi ennek a könyvnek a tanulsága. Talán más, mint a legtöbb ember gondolná. Ez a könyv nem arra válaszol, hogy miért éri szenvedés az igaz embert. Erre a kérdésre nem ad választ a könyv, viszont egy sokkal fontosabb dolgot megláthatunk belőle. Ugye úgy kezdődött a könyv, hogy találkoztunk Jobbal, aki egy Isten szemében egy igaz, fethetetlen ember, aki féli az Urat és kerüli a rosszat. Isten maga jellemezte így Jobbot, aki gazdag, tekintélyes, a legtekintélyesebb ember keleten, ahol élt, és olvassuk az ő történetét, hogy milyen jó módban élt, milyen nagy családja volt, mennyi mindene megadatott neki az életben, és az egész történeten nagyot fordul. Jobb szemszögéből az egész egy napon történő krach. Minden megváltozik. Mi tudjuk ennek a háttértörténetét, mert olvashatjuk a Jobb 1 és Jobb 2. az első két fejezetben, hogy tulajdonképpen egy beszélgetés folyik a mennyben Isten és az ördög között, és Isten megengedi az ördögnek, hogy rátegye a kezét bizonyos területeire Jobb életének. És Jobb elveszti a vagyonát, elveszti a családját, 10 gyermeke hal meg egy napon, majd később elveszti az egészségét, és azt olvassuk Jobbról, hogy ő mégsem átkozta Istent. Nem fordult szembe Istennel. Isten félő maradt. Ott ül egy szemétdombon, vakargatja a sebeit egy cserépdarabbal, és mégsem káromolja Istent. Tele van sebekkel kívül, tele van sebekkel belül, de szinte felfoghatatlan, milyen fájdalmakat él át. Ugye, ahogy beszéltünk, hogy ez akár testileg miket élt át jó, de nem káromolja Istent. Eljön hozzá három barátja, akik tényleg jó barátok, elutaztak messzi távolságról, és ülnek mellette 7 napon keresztül. A legjobb dolog, amit tehettek. És csendben ott ülnek Jobb mellett. A bajok akkor kezdődtek, amikor kinyitották a szájukat. Amikor Jobb kinyitotta a száját, elkezdett a fájdalmából beszélni, és egy ember, aki ilyet él át, mint ő, sokszor olyan dolgokat mond, amik nem logikusak, nem igazak feltétlenül. A fájdalom eltorzítja a gondolkodását. És ez a három barát, amit meghallja Jobb szívének a kiöntését, elkezd a szavain lovagolni. Támadják Jobbot. Ütik a szavaiért. És bántják őt azzal, ahogy beszélnek hozzá. Erről olvastunk a fejezetekben, amiket átnéztünk. Eljött Elifáz. Az első beszédében elkezdte ütni Jobbot, hogy Jobb, te vétkes vagy. Mert Isten az igazakat nem sújtja bajjal. Te biztos vétkeztél. És emiatt ért ez a szenvedés téged. És tulajdonképpen mind a három barátnak ez az érvelése. Hogy Jobb, te bűnös vagy, valamit elkövettél, azért ért utol téged Isten büntetése. És Jobb válasza mindig az, hogy én nem csináltam semmi rosszat. Én nem követtem el olyat, amivel ezt érdemeltem volna. És oda-vissza megy ez a pingpong meccs, amikor felszólal Bildád a 6.-7. fejezetben, Jobb, te bűnös vagy. Innen folytatja a beszélgetést. 9.-10. fejezet, Jobb válaszol, nem, én nem csináltam semmi rosszat, mondja Jobb Bildádnak. Innen folytatjuk a 9. fejezetben, Cófár, akitől eddig nem hallottunk, ő a harmadik barát, ő fog beszélni most. Megszólalt a Naámi Cófár, Jobb 11, és ezt mondta, nem kell-e felelnünk-e sok beszédre, a bőbeszédűségnek legyen igaza? Elnémítja-e fecsegésed az embereket, gúnyolódsz, és nincs, aki megszégyenítsen. Tulajdonképpen azt fogja mondani itt Cófár Jobbnak, hogy Jobb, te hazudsz. Amiket te mondasz, az nem igaz. Hát nem igazán egy jó hozzáállás akkor, ha valaki vigasztalni akarja másikat, hogy ilyet mondasz neki. Ez a három jó barát addig volt jó vigasz, amíg nem szólaltak meg. De amikor kinyitották a szájukat, egyből fájdalmat okoztak. A szavaikkal ütik Jobbot. Nem tudom, láttál-e már ilyen pankráció meccset? Amikor valaki benn van a ringben, és általában egy színészet, de van benne azért ügyes trükk is, egymást csépelik, és amikor az egyik elfárad, akkor oda megy, és leváltja a másikat a sarokban, az beugrik, ő meg kimegy, és valami ilyesmit látunk itt, hogy jó, egyedül van, és három barát így pankrációt folytat velük, és amikor az egyik ideje lejár, leváltja a másikat, és jönnek sorba. Most Cófáron a sor, és ütiveri az ő szavaival, nézd meg a negyedik mondat verstől. Ezt mondtam, tanításom helyes, tiszta voltam a szemedben, bárcsak maga Isten szólalna meg, és nyitná meg ajkait veled szemben, mondja Cófár Jobbnak. Isten meg fogja nyitni a száját, de nem Jobb ellen, hanem a három barát ellen. Majd a könyv végén látjuk, hogy Isten megfedi a három barátot azért, amiket mondtak Jobbnak. Nem Jobb kapja a feddést, hanem ez a három barát. Hetedik vers. Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Magasabb az az égnél, mit tehetsz még a holtak hazájánál? Mit tudhatsz róla? Igazából néha ezek a barátok jó dolgokat mondanak. Néha. Sokszor oda nem illő dolgokat, de jó dolgokat. És itt azt mondja Cófár, hogy hát mit tudhatsz te Istenről? Mit tudhatsz te a mindenhatóról? És sokkal nagyobb, mint mi. És ez így van. Isten elérhetetlenül nagy. Isten elképzelhetetlenül, leírhatatlanul hatalmas. De mégis ez az Isten az, aki eljött közénk, és megmutatta nekünk magát. Azt mondja az ige a János evangéliumában, hogy senki nem látta az atyát. Senki nem ismeri az atyát, csak az egyszülött fiú. És ez az egyszülött fiú eljött, hogy közöttünk lakjon, és ez a fiú megmutatta az ő dicsőségét, hogy milyen Isten. Hogy ma, aki ránéz Jézusra, az láthatja azt, hogy milyen Isten. Ha szeretné tudni, hogy milyen az apukád a mennyben, akkor nézz rá Jézusra, mert ő az, aki eljött, hogy bemutassa őt nekünk. A fejezet további részében, most nem olvassuk fel, sok verset nem fogunk felolvasni, ne ijedj meg, nem fogunk úgy 32 fejezetet átmenni, hogy végigolvassuk. A fejezet további része arról szól, hogy Jobb, térj meg, és most ezt megkímélek ettől titeket, ha kíváncsi vagy, olvasd el. A 12-től a 14. fejezetig Jobb válaszol. És Jobb most már kész a harcra. Eddig mindig az volt, hogy figyelj, hagyjatok már ezt abban, maradjatok csöndben, most már fölhúzza a kesztyüket, és ő is beszáll a meccsbe, védekezik. Nézd meg a második verset. Azt hiszitek, ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség. Azt hiszitek, hogy ti találtátok ki a spanyol viaszt, hogyha ti meghaltok, akkor vége a bölcsességnek, mondja nekik Jobb. Olyan arrogánsul beszéltek vele, hogy veletek kihal a bölcsesség. Nekem is van annyi eszem, mint nektek, és nem vagyok alávalóbb, mint ti. Ki ne tudna ilyesféléket? Jobb már mérges, és Jobb már kész a harcra. A 7. verstől a 25. versig, amit szintén nem fogok felolvasni, Jobb beszél Isten hatalmáról, hogy milyen nagy Isten, és hogy minden az ő kezében van. Lapozatok a 13. fejezethez, 4. vers. Mert hazugságot kentek rám, mindnyájan mi haszna orvosok vagytok, bár elhallgatnátok egészen, akkor bölcsek maradnátok. Jobb hoz eljött három barát, ugye, akiről beszélünk, és addig jó vigasz voltak, amíg nem szólaltak meg. És Jobb itt most már kéri őket, hogy tudjátok mit? Haszontalan orvosok vagytok. Azzal segítetek nekem, hogyha pakoltok és hazamentek, hogyha befogjátok a szátokat. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a hallgatásban bölcsesség van. Péter volt az, akinek sokáig kellett tanulni azt a leckét, hogyha csöndbe maradsz, Péter, akkor kevesebbszer fogsz butaságot mondani. És Péter mindig utólag kapcsolt, hogy ezt nem kellett volna mondani. Lehet, hogy te is ilyen vagy, akinek néha gyorsabban jár az esze, mint a szája, gyorsabban jár a szája, mint az esze. Akkor tanulj ebből. A hallgatásban bölcsesség van. És így folytatja Jobb. Néha egyébként Jobb nagyon jó dolgokat mond, és azokat viszont szeretném kiemelni. Nézzétek meg a 15. verset itt a 13. fejezetből. Hiszen megölhet engem, nem is reménykedem, ez így magyarul nem hangzik túl jól, de a pontos fordítás így hangzik. Ha megöl is engem, akkor is benne reménykedem. Lehet, hogy más fordítások jobban mondják. Ha megöl is engem, Istenhez szól. Ha megöl is engem, akkor is benne reménykedem. És gondold el, hogy Jobb milyen bizalmat fejez ki Isten felé. Még hogyha meg is öl engem, akkor is bízom benne. Akkor is benne reménykedem. Ez egy gyönyörű bizalom. Lehet, hogy Jobb sok minden nem értett az életben, nem tudja, hogy mi történik vele, de azt látjuk, hogy bízik Istenben. Nem tudom, hogy te hogy vagy most a jelen helyzeteddel, hogy érted, hogy mi történik, hogy tudod-e, hogy mi zajlik az életedben, látsz-e messzire. A legtöbbször én úgy érzem, hogy még azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. Azt sem tudom, hogy a jövő hét hogy fog lemenni. De tanulni szeretnék Jobbtól, hogy ilyen helyzetben azt mondja, hogy Uram, én bízom benned. És ő egy nagyon nehéz helyzetet él át, nem valami apróságot, de azt mondja, hogy Uram, hogyha én ebbe bele is halok, akkor is benned bízom. Ez egy olyan dolog, amit mi keresztények képviselhetünk az élet bármelyik időszakában, hogy Uram, én nem értem, hogy mit teszel, de bízom benned. Tudom, hogy ki vagy te. Te nem változol. A példabeszédek könyve mondja hasonlóan ezt a harmadik fejezetben, hogy nekünk, ezt tanítja nekünk ott Salamon, hogy bízzunk Istenben teljes szívünkből, és ne az értelmünkre támaszkodjunk. Néha az értelmünk becsapna minket, hogy Uram, én nem értem, hogy mit csinálsz, és látszólag, ami most zajlik, az ellentmond annak, hogy te szeretsz engem. Úgy, ahogy tud olyan helyzet lenni az életben, amikor ezt gondoljuk, hogy látszólag, ami most zajlik, az ellentmond annak, Isten, hogy te szeretsz engem, vagy hűséges vagy hozzám. De azt mondja a példabeszédek, hogy ilyenkor ne az értelmed lehallgass, hanem a szíveddel bíz Istenben. És tudd, hogy ő hűséges. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja az ösvényedet. A fejezet további része, csak elmondom, hogy miről szól, ezt sem fogom felolvasni. Jobb újra és újra ismétli ezt a gondolatot, hogy Uram, mi az én bűnöm? Miért lettél az én ellenségem? Ebből a gondolatkörből Jobb nem nagyon tud kitörni. Majd a fejezet, a könyv végén látjuk, hogy ebből megváltozik. A 15. fejezettől a 21. fejezetig úgy nevezzük, hogy a második forduló. Szólt már Elifáz, szólt már Bildád, szólt már Cófár, Jobb mindegyikre válaszolt, és most kezdik előről. Elifáz újra beszél, és igazából sok új dolgot nem fog mondani, de amit itt mond a 15. fejezetben, az érdekes, most már elég személyeskedő Elifáz, és elég személyesen támadja Jobot. Nézzétek meg a második verset. Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? Vitatkozhat-e haszontalan beszéddel és semmit érő szavakkal? Te már az Isten félelmet is semmibe veszed? Megcsonkítod az áhítatot is az Isten színe előtt. A bűn taszítja erre a szádat, és a ravaszok nyelvét választottad. Saját szád tesz bűnössé, nem én, az ajkaid vallanak ellened. Azért most már nagyon személyesen, már nem is azzal foglalkoznak, hogy Jobb mit tett, hanem hogy támadják Jobbnak a jellemét. Nem vagy igaz jó, bűnös vagy, ezért ért téged ez a dolog. 7. verstől a 16. ugyanez, nem fogom felolvasni, ugyanezt rágja újra és újra. 16. fejezet, Jobb válaszol, olvasom nektek az első verstől, akkor megszólalt Jobb, és ezt mondta. Ilyesmit eleget hallottam. Ezt már hallottam. Mondj valami újat, Elifáz. Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan. Vége lesz már az üres beszédnek. Vagy mi bajod van, hogy így válaszolsz? Én is tudnék úgy beszélni, mint ti, csak volnátok ti az én helyemben. Tudnék én is szép szavakat mondani nektek, rázhatnám gúnyosan a fejemet, szájjal erősíthetnélek titeket, ajkaim részvétével enyhíthetnélek. Ezt már hallottam, mondja Jobb. Mondjatok valami újat. És figyeljétek meg, ahogy haladunk előre a könyvben, Jobb egyre többször fordul Istenhez. Egyre többször kiállt Istenhez, hogy Uram, elegem van ebből a helyzetből, ebből a vitatkozásból, Uram, én veled szeretnék beszélni. Veled szeretném ezt a helyzetet megvitatni. Nézzétek meg a 6. verset. Ha beszélek, nem enyhül fájdalmam. Ha abba hagyom, akkor sem múlik el. Kimerített már engem, elpusztítottad egész családomat. Megragadtál, tanúvá lett, ellenem támadt, engem vádol, elesett állapotom. Haragja marcangol és üldözött engem, fogait csikorgatja ellenem, villogó szemmel néz rám ellenségem. Jobb igazából nem tudja, hova forduljon. Istenhez kiáll, de Istentől nem jön válasz. 17. fejezet, 11. vers. Napjaim elmúlnak, szétfoszlanak terveim. Szívemnek vágyai. Ők az éjszakát nappallá akarják változtatni, mintha a világosság közelebb lenne, mint a sötétség. Ha abban kell reménykednem, hogy a holtak hazája a házam, a sötétségben vetettem meg az ágyam. Ha sírgödröt kell atyámnak neveznem, a férgeket pedig anyámnak és nénémnek, hol van akkor az én reménységem? Jobb, csak egyedül a halálban talál vígaszt, hogy meg akarok halni, ebből a helyzetből ki akarok kerülni. 18. fejezet, Bildád újra beszél. És azt mondja, hogy Isten megőrzi az igazat, megbünteti a bűnöst. Semmi új. Újra. Ezt már hallottuk, Bildád. 19. fejezet, Jobb válaszol. 2. vers. Meddig kínozzátok még lelkemet? Meddig akartok még szavaitokkal összetörni? Már 10-szer is gyaláztatok engem, nem szégyellitek, hogy így gyötörtök? Azért halljátok, hogy jó, milyen állapotban van. Hagyjátok ezt abba. Újra és újra megy a pingpong meccs. És látjuk, hogy ez a barátság, ami az elején fennállt közöttük, kezd széthullani. Jobb szenved, és nem igazán kap vigaszt. Nézzétek a 17. verstől. Feleségem undorodik leheletemtől, testvéreim iszonyodnak tőlem, míg a kisgyermekek is megvetnek, ha föl akarok kelni, kicsúfolnak. Utál minden bizalmas barátom, akiket szerettem, ellenem fordultak. Mondok nektek valamit. A keresztény ember sose érezheti magát magányosan, mert Isten mindig velünk van. De itt Jobb, miközben átéli ezeket a szenvedéseket, mégis magányos. Azt mondja, hogy elfordult tőlem a feleségem, a kisgyermekek megvetnek, a barátaim ellenségeimé válnak. Nagyon könnyen tudjuk érezni a magányt, hogy nincs mellettem senki. Ez nem így van. Mellettünk vannak a testvéreink, mellettünk van Isten. De a magány egy nagyon valóságos érzés tud lenni. Egy érzés. Én azt szeretném nektek mondani, hogy ha valaki szenved, akkor válasszátok azt, hogy odaültök mellé. És pont a magányából vonjátok ki. Nem kell okos szavakat mondani sokszor. Nem kell megfejteni a helyzetet. Csak legyetek ott. Legyetek mellette. Hogy tudja, hogy számíthat rátok. Hogy a magány ne gyötörje. És emlékeztessétek arra, hogy a te jelenléted is emlékeztesse arra, hogy Isten vele van. Hogy Isten ott van vele. Jobb magányosan érzi magát. Nézzétek a 21. verset, 19. fejezet. Könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint az Isten? Miért nem elégedtek meg testemmel? Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe. Vas íróveszővel és ólommal, minden időkre kősziklágba vésnek. Milyen érdekes, hogy Jobb ezt mondja, bárcsak leírnák ezeket a dolgokat, amik most történnek. És pontosan ez történt, nem? Ez a könyv itt lehet most a kezükben. Valószínűleg a legrégebbi történet a Bibliából. Ugye nem a teremtés történetét véve, hanem a legrégebben leíratott történet. Mert ez után íratott le a Mózes első könyve, ahogy Mózes leírta. De valószínűleg ez a legrégebbi. Bárcsak leíratna is, itt van ma a kezünkben. Milyen bámulatos. 20. fejezet. Cófár. Újra beszél. Bár ne tenné, de fog. 2. vers. Azért kényszerít ingerültségem feleletre, és amiatt van nyugtalanság bennem, mert megszégyenítő kioktatást hallok, de értelmes lelkem megadja a választ. Kiváló. Amiről fog szólni az ő beszéde, Jobb, te bűnös vagy, ezért szenvedsz. Semmi új. 21. fejezet. Jobb szól. Cófár, ezt már hallottuk. Nem olvasom el a 24. fejezetet, erről szól, amit most összefoglaltam. 22. vers, a 22. fejezettől kezdődik a harmadik menet. Elifáz úgy gondolja, hogy még mindig kell valamit mondania, és megpróbálja újra, de semmi újat nem mond. Az a különbség most már, hogy harmadszor is szólt Elifáz, hogy elkezdi sorolni, hogy szerinte Jobb mivel vétkezett. Fölolvasom nektek a 6. verstől. Hiszen zálogot vettél atyá fiától, ok nélkül, és mesztelenre vetköztetted őket, a szomjúzónak nem adtál vizet inni, az éhezőtől megtagadtad a kenyeret. A hatalmaskodói, az ország, a kiváltságosok laknak benne, az özvegyeket üres kézzel bocsájtottad el, az árvák karjait összetörted. Ezért vannak körülötted csapdák, és hirtelen rémület ijeszt téged. Sötét csép lep meg, nem látsz, vízáradat borít el. Valamilyen kinyilatkoztatást kapott ez az Elifáz, mert most elkezdi sorolni Jobbnak a bűneit. Jobb, tudod, ezeket csináltad te. Megbántottál embereket, nagyon vétkes vagy. 23. fejezet, Jobb válaszol, és kiállt Istenhez, Uram, én eléd akarok állni, én veled szeretnék vitába szállni, nem ezekkel a barátokkal. Jobb kiállt Istenhez, de látszólag Istentől nincs válasz. Erről szól a 24. fejezet is. 25. fejezetben Bildád, a második barát harmadszor is szól. Ugye most az ő fordulója jön, hát nem sok mondani valója van, látjátok, 6 vers az egész fejezet. Talán jobb lett volna, nem is beszél, de beszél. És 27. fejezetben Jobb, 26. 27. fejezetben Jobb válaszol. Ezt már tudom, amit mondtál, tudom, hogy bűnös vagyok, de ezt nem érdemlem meg. Erről szól ez a két fejezet. 28. fejezet. Az ember kiaknázza a természet kincseit. Ez nagyon érdekes ez a rész, olvasd el, hogy hogyan nyerik az ásványkincseket, de mondja, hogy a földből bányásszák a a drága köveket, a vasat a földből hozzák, a rezet a kőzetből olvasztják, stb. Stb. És aztán ezt mondja a 12. vers, de a bölcsesség hol található? Jobb kiált, hogy ezeket a dolgokat innen nyerik, de a bölcsesség hol található? Számunkra Isten egy csodálatos ígéretet adott. Azt mondja, ha valakinek szüksége van bölcsességre, az kérje. És Isten szemrehányás nélkül ad. Azt mondja a Kolossé levél, hogy minden értelem és minden belátás, minden lelki tudás Jézus Krisztusban van benne. Az Istenség teljessége lakik ő benne. És Jézus Krisztusban ez a bölcsesség a miénk. Azt mondja az első korintusi levél, hogy Isten munkája az, hogy mi Krisztus Jézusban vagyunk, és ő számunkra Isten bölcsessége. Ha szükséged van az élethez bölcsességre, akkor nem kell úgy kiáltanod, hogy hol találok én bölcsességet az életben. Ott van számunkra Istenben, és kérhetünk. Uram, hogy döntsek ebben a helyzetben? Mi lehet, hogy nem a legokosabb emberek vagyunk a világon, nincs tele a falunk diplomákkal, viszont mi lehetünk a legbölcsebb emberek az életben, mert Isten bölcsessége van bennünk. De hol található bölcsesség? A példabeszédek könyve azt mondja, hogy az Isten félelme a bölcsesség kezdete. Én emlékszem, amikor megtértem, az én édesanyám sokat vitatkozott velem, hogy milyen balga döntést hoztam, hogy mindig ez az Isten, mindig ez az Isten. De olyan érdekes, hogy teltek az évek, egyre többször vettem észre, hogy anyukám tanácsot kért tőlem. Mert észrevette, hogy azok a dolgok, amiket mondok, nem feltétlenül azért, mert ilyen okos dolog volt, de igazolódott, hogy ez rendben, az helyes volt, az a tanács. És ezek a dolgok számunkra megadatnak Istenben, hogy elkérhetjük a tanácsot Istentől. Uram, mit mondjak ennek az embernek? Hogyan tanácsoljam? Hogy segítsem? Hogyan menjen az én életem előre? És Isten bölcsességet ad. Kérd bölcsességet, ha nincs neked, és Isten ad. 29. fejezet. Jobb visszaemlékezik a hajdani időszakára. Ezt felolvastam nektek még az első Jobb tanulmányozás során. Most nem fogom. 30. fejezet. Arról szól, azok az emberek, akik bíztak bennem, mind elfordultak tőlem. 16. verstől mégis felolvasom. Fogytán van már a lelki erőm, a nyomorúság napjai tartanak fogva, éjszaka nyilalás van a csontjaimban, és kínjaim nem csillapodnak. Nagy erejével megfogta öltözetemet, ruhámnál fogva megragad, sárba dobott engem, hasonló lettem a porhoz és a hamuhoz. Segítségért kiáltok hozzád, de nem válaszolsz. Eléd állok, de te csak figyelsz engem. Kegyetlenné váltál irántam, erős kézzel üldözöl engem. Fölemelsz és elsodortatsz a széllel, szétmálasztasz a viharban. Jól tudom, hogy a halálba viszel, abba a házba, ahol minden élő találkozik. Jobb kiállt Istenhez, de kétségbeesésében nem kap választ. Így tűnik neki. Nézzétek meg a 31. fejezet első versét. Azt mondja Jobb, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szűzekre. Ez teljesen, mintha nem ideillő lenne, nem? Most miért mondja ezt Jobb? De ez egy olyan vers, amit szerintem nagyon aktuális, különösen nekünk férfiaknak nyilván. Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szűzekre. A példabeszédek 4 mondja azt, felolvasom nektek, példabeszédek 4, minden féltve őrzött dolgodnál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. És milyen érdekes, hogy így folytatja, tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, egyenesen magad elé néz. Férfiak, ne forgolódjunk. amikor valamilyen ok lenne rá. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz, ne térj le róla se jobbra, se balra, tarts távol lábad a rossztól. Azt tanácsolja nekünk a példabeszédek könyve, hogy mi férfiak, nézzünk előre. Ne tekintsünk olyan hölgyekre, amik nem hozzánk tartoznak, nem a feleségünk. És olyan érdekes, hogy a példabeszédek könyve az 5. fejezet csak erről szól, amikor a férfiakat Isten figyelmezteti, hogy milyen csapda az idegen nő. És nagyon képszerűen mondja, azt mondja, hogy az idegen nő útja számodra a halálba visz. És ha valaki ezen az úton elindul, elveszít mindent. Olvasd el a példabeszédek 5-öt, erről szól. Jobb azt mondja, hogy én szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne nézzek a szűzekre. 32. fejezet, Elihu első beszéde. Ki ez az Elihu? Azt mondja itt róla az ige, ez a három férfi, a korábbi három barát nem válaszolt többé Jóvnak, jót tették. Második vers, ekkor haragra gerjedt Buzból, Rám nemzetségéből való Elihu, Barakél fia. Megharagudott Jóbra, amiért igaznak tartotta magát Istennel szemben. Volt egy negyedik barát is, Elihu. Róla eddig nem hallottunk, eddig csöndbe volt. Ebből látjuk, hogy ő volt a legbölcsebb a négyből. És most megszólal, és kiderül, hogy ő egy ifjú, egy fiatalabb ember. Azt mondja itt a negyedik vers. Elihu azonban várt a Jobhoz szóló beszédével, mert azok idősebbek voltak nála, a többiek. De akkor látta Elihu, hogy nincs több válasz a három férfinak, akkor haragra gerjedt. Megszólalt, és ezt mondta. Tudjátok, mit fog mondani? Jobb, te bűnös vagy. Nem fog újat mondani, de mégis valahogy máshogy mondja. Kicsit kezd fárasztóvá válni, nem? Hogy jobb, te bűnös vagy, jobb, te bűnös vagy. De ő máshogy fogalmazza meg. Azt mondja, hogy jobb, te bűnös vagy, mert egyedül Isten igaz. És ezzel az állításával fején találja a szöget. Ez így van. Jobb, te bűnös vagy, mert egyedül Isten igaz. Az könyv végén Isten megfedi a három barátot. Elihut, Bildádot és Cófárt. De ezt az Elihut nem. És a legtöbb kommentátor azt gondolja, hogy vele kíméletesebb volt Isten. Őt nem fedte meg a szavaiért, mert ő nem mondott annyi sületlenséget, mint a három barát. A 36. fejezetben olvassuk még mindig az ő beszédét. Első beszéd, második beszéd, harmadik beszéd, negyedik beszéd. 36. fejezet, 5. vers. Milyen hatalmas az Isten, mégsem vett meg senkit, 5. vers. Hatalmas, erős szívű. Nem tartja életben a bűnöst, de a nyomorultnak igazságot szolgáltat. Nem veszi le szemét az igazról, sőt, királyi trónra ültet, örökre fölmagasztalja, ha pedig bilincsekbe verik, és a nyomorúság köteleivel tartják fogva őket, ezzel tettüket adja tudtukra, és vétkeiket, mert felfuvalkodtak. Amit itt mond Elihu, azt mondja, hogy az igaz, az sosem szenved. És ebben nincs igaza. Igazából Elihu sem érti Istent, de legalább nem mond annyi személyes dolgot Jobnak. Nem bántja Jobot annyira a szavaival. Amit látunk Elihutól, hogy emberi bölcsességgel beszél. Én azt gondolom, hogy amikor olvassuk a Bibliát, elég sokszor fennakadhatunk olyan dolgokon, ami emberileg érthetetlen. Nincs semmi értelme. Például azt mondja az ige, hogy az én erőm a gyengeségem által ér célt. Pál mondja, hogy amikor én gyenge vagyok, Isten, te akkor vagy bennem erős. Hát emberileg ennek semmi értelme nincs. De Isten értelme szerint van. Vagy azt mondja, hogy Isten bolondsága megszégyeníti e világ értelmeseit. Hogy? Vagy hogyha első akarsz lenni, akkor legyél az utolsó. Ha elveszted az életed, akkor megnyered. Ezeknek nincs semmi értelme emberileg. Nekünk Isten igéjére van szükségünk az életünkben. Nem az, hogy emberileg megértsünk valamit. Elihu emberileg próbálja nézni Jobnak az életét, és rosszul tanácsol. De amikor Isten igéje szerint gondolkodunk, akkor nem fogunk tévedni. Sokszor érezzük azt, hogyha az érzéseinkre hallgatunk, sokszor érezhetjük azt, hogy valamit teszünk, és ezért Isten büntet minket. Emberileg ez teljesen logikus lenne, de Isten nem így gondolkodik. Isten szeret minket. Isten sosem büntet meg minket, mert minden, ami büntetés járt volna nekünk, az Krisztus kapta helyettünk a kereszten. Én azt szeretném mondani neked, hogy ha értelmileg nem tudsz megragadni egy helyzetet, ha nem érted, hogy éppen mi történik, akkor se fordulj el Istentől. Ne az értelmet vezessen, hanem kapaszkodj bele Istenbe, tarts ki Isten mellett, úgy, ahogy Jób. És a könyv végén látjuk, hogy Jób meg fogja látni Istent. És az út végén mi is meg fogjuk látni Istent. Nagyon sok mindent nem fogunk tudni az életben, hogy mi miért történik. De azt tudjuk, hogy az út végén meg fogjuk látni Istent. Egy dolgot szeretnék még felolvasni nektek, a 19. fejezetben lapozzatok vissza egy pillanatra. Kihagytam, de ez fontos. 19. fejezet, 25. vers. Jobb mondja ezt. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. És ha ez a bőröm lefoszlik, és testemben látom meg az Istent. Megdöbbentő, nem? Mit mondasz, Jób? Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Mondja Jób, 2000 évvel Jézus születése előtt. Itt pont arról van szó, hogy azt mondja itt, hogy s ha ez a bőröm lefoszlik, és testemben látom meg az Istent, pont a feltámadásról beszél. Jó. Igazából megdöbbentő, nem, egy olyan emberrel vitatkozni, itt a három barát oldaláról, akiben ilyen bizalom van Istenben, akiben ilyen hit van, hogy amit most átélek, ahhoz, abban is azt látom, hogy látni fogom az én megváltómat. Fel fogok támadni. Na, lapozzatok vissza. Hol tartottunk? 38. fejezet. Isten kezd el beszélni. Itt érdemes egy kicsit lelassítani, itt nem fogunk annyira szaladni, mint eddig. Nézzétek meg a második verset, inkább olvasom az elsőtől. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendeletemet értelem nélküli szavakkal? Isten egy mondatban összefoglalja a harmadik fejezettől a 37. fejezetig történteket. Ki akarja elhomályosítani az én értelmemet, az örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övesz hát fel derekadat férfiasan, szól Isten Jóbhoz, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Isten válaszol Jobbnak. Jobb borzasztó dolgokon ment át, elvesztette a családját, elvesztette mindenét, a barátai birkoztak vele, fejezeteken át olvastuk, hogy miket mondtak, és most Isten szól hozzá. És ennek nagy súlya van. Én azt gondolom, hogy azt várnánk, hogy amikor Jobbhoz odalép Isten, akkor így megölelgeti, hogy Jobb, gyere, idő. Milyen nehéz dolgokon mentél, gyere, ülj ide az ölembe, hadd ölelgesselek meg. Amikor az én fiaimmal valami baj van, akkor sokszor ezt várják. Valamivel elesik a biciklivel, fölhozsolja a térdét, akkor nem hozzám jönnek, mert én máshogy reagálok rá, mint a Sári, a feleségem. Sárihoz mennek, mert Sári mondja, hogy mutasd azt a bibit, azt a sevet, hadd tegyünk rá egy tapaszt. Meg ha nincs vér, akkor elküldöm őket, hogy katona dolog. Menj vissza biciklizni. És azt várnánk itt is, hogy Isten így megölelgeti Jobbot. Ó, jó, gyere. De nézd meg, hogy mit mond, hogy övesz hát fel a derekadat férfiasan, most én kérdezlek, te pedig oktass engem. Jobb, állj fel. Beszéljünk, mint nem mondom, hogy férfi a férfival, mint Isten a férfival. Állj fel, Jobb, és most én kérdezlek, és oktass engem. Fölteszek néhány kérdést. Észrevetted már, hogy néha Isten valóban jön, és így átölel, és megvigasztal. De sokszor nem ezt teszi, amikor mi szenvedünk és bajunk van, hanem azt teszi, hogy leveszi a szemünket magunkról. A megoldás az ilyen nehéz időkben nem az, hogy hogy Tamás, gyere ide, mondd el, hogy mi bajod van, hanem hogy leveszem a szememet saját magamról, és valami nagyobbra nézek. Istenre. És amiről Isten fog szólni Jobbnak az, hogy emlékezteti, hogy kicsoda ő. Emlékezteti, hogy mekkora Istene van Jobbnak. Amikor a tanítványok együtt voltak Jézussal, akkor volt egy olyan időszak, amikor kezdték természetesnek venni, hogy ott van velük Jézus. Tudjátok, mit csinált Jézus? Beültette őket egy hajóba, és kimentek a galileai tengerre, és jött egy vihar. Jézus szundikált a hajóban, fáradt volt és aludt, és ezek a tapasztalt tengerészek, a legtöbbük halász volt, az életük felől kétségeskedtek és féltek. És fölébresztik Jézust, Jézus, ébredj föl, hát nem törődsz velünk. Elveszünk. Jézus föláll, erre a kérdésre nem is válaszol, odalép a hajóba, és azt mondja a viharnak, hogy csendesedjen. És a vihar... Eddig attól féltek, hogy elvesznek, most meg attól, hogy ki van velük a hajóban. Mert hirtelen ebben a helyzetben rádöbbennek, hogy mekkora Isten. Azt mondja ott az evangélium, hogy elkezdtek félni tőle. Ki ez az ember, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki? Érdekes, hogy ezekben a helyzetekben, amiben Jób is van, amiben néha mi tudunk lenni, hogy itt szenvedünk, vagy küzdünk, nem az kell, hogy valaki megölelgessen, hanem hogy lássuk, hogy mekkora Istenünk van. Mert elfelejtjük. Hogy lássuk az ő dicsőségét. Erre van szükségünk, hogy Isten sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Nézzétek meg a 4-es versben, mit mond. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit? Vagy ki feszítette ki fölötte mérő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai? Vagy ki helyezte el sarokkövét? Amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjontak mind az Isten fiak. Jobb, ott voltál, amikor alkottam a világot? Kikértem a tanácsodat, hogy mit mekkorára alkossunk? Ott voltál, Jobb? Természetesen a válasz erre nem. Isten itt nem egy sértődött Isten. Ő nem mérges Jobbra, csak föltesz olyan kérdéseket, amit Jobbnak, amire Jobb nem tud válaszolni. Jobb elég sok kérdést fog kapni, 77-et szám szerint. És egyre se fog tudni válaszolni. De azt észreveszi ebből, hogy a kép sokkal nagyobb, mint amit eddig látott. Amikor együtt vigadoztak, 7. vers, a hajnali csillagok, és újjongtak, mind az Isten fiak. Hol voltál akkor, Jobb, amikor alkottam a világot? Amikor az angyalok ezt figyelték? Akkor újjongtak. Jobb, te ott voltál? Amikor a mennybe leszünk, izgalmas lenne kivenni a bibliotékának, tehát kivenni a teremtés DVD-t, megnézni, hogy Isten ezt hogy csinálta. És azt mondja itt az ige, hogy az angyalok ezt nézték, figyelték. Mintha moziban, nem tudom, hogy hogy történt, de Jobb, ott voltál te is közöttük, figyelted, hogy én ezt hogy csináltam? Kizárta el az ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be. Jobb, kiszab határt az óceánnak, kitette azt oda a partjai közé. Jobb, te ott voltál, amikor én ezt tettem. Manapság hihetetlen mérnöki munkával építenek meg gátakat. Lehet, hogy láttál már. Hogy amikor a tengert akarják visszaszorítani, gátakat emelnek. De Isten egy szavára ez a tenger át tudja lépni ezeket, amikor cunami történik. És micsoda pusztulás van akkor. De azt mondja az ige, hogy Isten szabta meg az óceán határát. És az megállt parancsolt az óceánnak. Én láttam az óceánt már, nem tudom, hogy megadatott-e neked. Hatalmas hullámok tudnak jönni a part felé. És amikor odaérnek a parthoz, akkor megtörnek, és egy hullámban elhalnak. Isten megállt parancsolt ezeknek. Jobb, ki alkotta ezeket a határokat? Ott voltál, amikor én ezt tettem? 16. vers. Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélység alját? 17. vers. Föltárulnak-e előtted a halál kapuja, a halál árnyékának kapuit, láttad-e már? Láttad-e? Érdekes, Jobb, elég sokat beszélt a halálról, emlékeztek? Mondja, hogy ó, bárcsak meghalnék, akkor nyugalma volna a lelkemnek. Jobb nagyon izgatott volt e felől, hogy az egyetlen reménységem a halál. De itt Isten számon kéri, hogy Jobb, te tudod, hogy miről beszélsz? Voltál már ott, a holtak hazájában? Melyik út visz a világosság lakóhelyéhez? 19. vers. És hol van a helye a sötétségnek? Ez egy elég jó kérdés egyébként, erre érdekelne engem is a válasz. Hogy terjed a fény, hol van a határa, stb. Stb. Erről tudsz jobb valamit? 24. vers. Melyik útról oszlik el a világosság, és hogyan árad szét a keleti szél a földön? Érdekes azt mondja, hogy melyik, hogyan oszlik szét a világosság. Ez, ahogy mondtam nektek, ez a könyv 2000 évvel Krisztus születése előtt volt. 4000 éve iratott le. És arról beszél, hogy hogyan lehet a fényt megbontani. Ez csak az 1650-es években fedezte föl az ember, hogy a fény megbontható. Isten igéje pedig már beszél róla itt. 31. vers. Összetudod-e kötni a fiastyúk szálait, a kaszás csillag köteleit, meg tudod-e oldani? Föl tudod-e kelteni időben az állatöv csillagait? Tudod-e vezetni a nagymedvét fiaival együtt? Nem. A válasz nyilvánvaló. Jobb, ezeket a dolgokat nem érti. Jobb, ezeket a dolgokat nem tudja. Isten pedig folyamatosan csak kérdez. Volt már, hogy egy tiszta éjszakán fölnéztél az égre, és kevés fény volt, leláttad a csillagokat. Milyen hatalmas tud lenni ez a világ ott a szemünk előtt, hogy látjuk a csillagokat. Hihetetlen számú csillag, ami akár csak a mi galaxisunkban van, és ott látjuk az égen a tejutat. Jobb, te ismered ezeket a csillagképeket? Tudod, hogy hogy kerültek oda? Azt mondja az ige, hogy Isten alkotta ezeket a csillagokat. Egyenként tette föl a helyére. És ismeri őket név szerint. Manapság a tudósok, amikor felfedeznek egy csillagot, akkor már nem tudnak nevet adni neki, hanem adnak neki egy sorszámot. Mert már nincs szó, amit használnának. Isten viszont ismeri őket egyenként. 39. vers. Tudsz-e nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni? Ki tudod-e elégíteni az oroszlán kölyök éhségét? Nem, meg se próbáld oroszlánt etetni. Itt a 39. verstől a 39-40. fejezeten át Isten elkezd beszélni állatokról, amit ő alkotott. 40. fejezet, 15. vers. Nézd csak a vízilovat. Én teremtettem, mint téged. Füvet eszik, mint a szarvasmarha. Igazából itt a magyar fordítás vízilovat mond, de az eredeti szó az, hogy behemót. És igazából, én, ha elolvasod ezt a leírást, láthatod, hogy nem igazán illik a vízilóra ez a leírás. Tehát itt nem egy vízilóról van szó. És kérdezzük, akkor miről van szó? Egy dinoszauruszról? Szerintem egy behemótról van szó. Bármi is legyen, nem tudom, mi az a behemót, de itt arról van szó. És azt kérdezi Isten Jobbtól, hogy te tudod, hogy egy ilyet hogy kell megalkotni? Tudod, hogy egy ilyet hogy kell összerakni? 39. fejezetben beszél Isten a strucról. 39. fejezetben azt mondja, hogy vígan verdes szárnyával, nem gólya szárnyez és tollaz, a földön hagyja tojásait és a porban költi ki. 17. versben azt mondja, mert Isten megtagadta tőle a bölcsességet, nem részesítette értelemben. Isten alkotott egy buta madarat a struccal. De jó, te tudod, hogy őt kell egy ilyet készíteni? 40. fejezet elején, nézzétek, mert 40. fejezet első vers, szólott az Úr, és ezt mondta Jobbnak. Mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Jobb pedig felállt, és ezt mondta az Úrnak. Bizony, könnyelvű voltam, mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem, egyszer beszéltem, de ezután nem szólok. Vagy ha kétszer, többé nem teszem. Jobb tanul. Uram, én már nem fogok vitába szállni veled. 77 kérdést tett föl neki Isten, és Jobb egyre se tudott válaszolni. Jobb, te komolyan gondolod, hogy vitába szállhatsz velem? És Isten válasz után Jobb azt mondja, hogy könnyelvű voltam, nem szólok többet. Szóltam egyszer, vagy ha kétszer, többé nem teszem. Ezután Isten 25. vers azt mondja, hogy tovább beszél, és azt látjuk, hogy ki tudod-e fogni horoggal a krokodilt. Ez nem krokodil, amiről itt Isten beszél, hanem ez a leviátán. Ami szintén nem krokodil, vagy dinoszaurusz, még csak nem is a Loch Nessi szörny, hanem valami, ami akkor létezett, egy hatalmas, sárkányszerű, kígyószerű, krokodilszerű kombó, valami, nem tudjuk. Amit valószínűleg Jobb látott a szemével, tudta, hogy miről beszél. Jobb, te tudsz egy ilyet alkotni? Tudod, hogy ez hogy működik? Nem. Na, lapozzatok a 42. fejezethez, és akkor elérkeztünk a utolsó fejezethez, de itt a lényeg. Jobb válaszol. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósítanál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem, csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Ha elolvasod itt Jobbnak a szavait, egy dolog nagyon világos, hogy Jobb megnyugodott. Érdekes, mert a kérdéseire nem kapott választ. Uram, miért tetted? Uram, miért ért engem? Mi rosszat? Ezekre egyáltalán nem válaszol Isten. Egy dolgot lát meg Jobb, hogy milyen nagy az ő ura, milyen nagy az Istene. És azt mondja, hogy Uram, ki merné elhomályosítani a te rendedet? Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Én most már hallgatok, te oktass engem. Én kérdezek, és te válaszolj nekem. Hallgatlak, Uram. Megértettem, hogy kicsoda vagy. Azt mondja a 131. Zsoltár, ami jobban leírja ezt, hogy mi Jobb lelki állapotát. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban most és mindörökké. Sokszor szólt Jobb szomorúan, sokszor szólt Jobb keserűen, reményvesztetten, de itt a könyv végén Jobb nyugodt. Jobb megelégedett. És ehhez nem az kellett, hogy válaszokat kapjon, hanem hogy lássa Istent. És a legfontosabb dolog itt jön az 5. verstől, a 42. fejezetben. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak. Ezért visszavonok minden, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Ez a legfontosabb dolog, amit Jób megtanult. Ez volt a nagy kijelentés, amit megkapott Istentől. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most már saját szememmel látlak. Nyilvánvalóan nem látta a saját szemével. Nem erről szól ez, amit itt mond. Hanem most már tudom, hogy kicsoda vagy. Most már ismerlek. Isten egyszerű, szerető, de nagyon erőteljes jelenlétében van Jób. Azt kapta, amire a lelke sóvárult. És tudod, hogy az ember legnagyobb szüksége ez. A mi legnagyobb szükségünk ez. Hogy Isten jelenlétében legyünk. És annak fényében meglássuk saját magunkat. Csak hírből hallottam rólad, de most már saját szememmel látlak, ezért visszavonok minden, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Uram, a te útjaid oly csodálatosak. Te olyan fenséges vagy. Bármi butaságot mondtam, Uram, én ezt mind visszavonom. Te sokkal nagyobb vagy, mint eddig ismertelek. Most már látlak. Ez az igazi bölcsesség. Amikor egy ember meglátja Istent, és Isten fényében meglátja saját magát. Ez lehet egy olyan kincs nekünk, hívőknek, nekünk keresztényeknek, hogy megláthatjuk Jézus Krisztusban, hogy kicsodák vagyunk mi. Megismerjük őt, és ezáltal helyes megértésünk lesz arról, hogy kicsodák vagyunk mi. Az olyan szomorú hely, amikor egy ember nem tudja, hogy kicsoda ő. Vagy hogy azt gondolja, hogy valami, de nem az. Szokratész mondta ezt, hogy én többet tudok sok embernél, mert én tudom, hogy mit nem tudok. Ez egy igaz állítás. Jézus Krisztus fényében megláthatjuk, hogy kicsodák vagyunk mi. Hogy kik nem vagyunk. És ez olyan felszabadító. Jób kérdésekkel bombázta Istent, amire nem kapott választ, de meglátta Istent. És ettől meg tudott nyugodni. Megtalálod ezt a helyet Jézus Krisztus jelenlétében? Amikor ott vagyunk Jézusnál, és a figyelmünk nem magunkon van, hanem rajta. A Jelenések 3-ban van egy rész, amit még felolvasok nektek. Jelenések 3:17. Az Úr szól itt egy gyülekezethez, és azt mondja, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak, a szánalmas és a szegény, a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Itt volt egy csoport hívő, akik azt gondolták, hogy velük minden rendben van. És közben annyira különbözött arról, ahogy Isten látta őket. Ez milyen szomorú, nem, amikor valaki teljesen más gondol magáról, mint amit Isten gondol róla. Én azt szeretném tudni, hogy Isten mit gondol róla. Jób itt a könyv végén pont oda juthatott, hogy láthatta Istent. És már nem a szenvedéseire figyel, hanem azt mondja, hogy Uram, én megláttalak téged. Egy helyen mondja az ige azt, hogy vizsgáljuk meg magunkat. A korintusi levélben, amikor Pál az úrvacsoráról beszél, azt mondja, hogy ha valaki megy az úrasztalához, az vizsgálja meg önmagát. Nézzen magába. Nézze meg az életét. Ezen a helyen mondja az ige ezt, hogy nézd magadba, de a következő pillanatban azt mondja, hogy úgy menj az úrasztalához, hogy megvizsgáltad magad. És mi történik az úrasztalánál? Ott magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, emlékezve, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. Magunkban nézünk, látjuk, hogy mennyire nem vagyunk rendben, hogy mennyire tele vagyunk vétkekkel, de oda megyünk az úrasztalához, és egyből Jézusra figyelünk. Egyből magunkba iszunk a kegyelmet. Ez az a hely, ahol megvizsgálhatjuk önmagunkat, de egyből letehetjük ezeket a gyengeségeket, ezeket a vétkeket, és ott hagyhatjuk a keresztnél. Eddig csak hírből hallottam róla, de most már saját szememmel látlak. Ezért bűnbánatot tartok porban és hamuban. A könyv végén Isten helyreállítja Jóbot. És visszakap mindent. Nyilván a gyerekeit nem. Fájdalom lehetett elveszíteni ennyi gyermeket, de újra 10 gyermeket fog szülni a felesége. Nagyobb vagyona lesz, mint korábban volt. De azt gondolom, hogy Jóbnak nem ez volt az igazi kincse ezután, hanem az, hogy ismerte Istent. Tudjátok, hogy a legnagyobb szükségünk ez? Hogy Isten jelenlétében legyünk. Elveszhet mindent, széthullhat minden más. A legnagyobb szükségünk, hogy Isten jelenlétében legyünk. És ez megadatik nekünk. Azt mondja a zsidók levele, hogy amikor szükségünk van, bemehetünk a kegyelem tróntermébe, hogy ott legyünk Jézusnál. Jó ez a könyv, és messze menőleg nem merítettük ki ennek a mondani valóját, és elég sok mindenen mentünk ma keresztül, de azt szeretném, hogy erre emlékezzél. Hogy az ember legnagyobb szüksége találkozik Isten legnagyobb gondoskodásával. A mi legnagyobb szükségünk Isten. És ő pont erről gondoskodott nekünk. Ő itt van velünk. És láthatjuk őt. Vele lehetünk. Ne hagyd ki. Ha szükségben vagy ma, akkor lépj be a kegyelem tróntermébe. És élvezd, hogy ő minden akadályt elhárított az útból. Mennyi atyán, köszönjük, hogy a te jelenlétedben lehetünk, Uram. Köszönjük, hogy nyitva áll az út a te tróntermedbe, Uram. Hogy nincs, ami elválaszol minket a te szeretetettől, Uram. Köszönjük, Uram, hogy olvashattuk ezt a könyvet, hogy tanulmányozhattuk Jób történetét. És Uram, megijeszt, hogy Uram, ilyen ne történjen velünk. De köszönjük, Uram, hogy te azt teszed az életünkben, ami a leginkább von minket hozzád közel. Hogy mi is megláthassunk téged. Te írod a mi történetünket valahogy a te szuverén akaratod szerint, Uram, hogy mi ott lehessünk te nálad, hogy minél jobban ismerjünk, Uram, és szeretnénk mi is, hogy a szívünk így sóvárogjon utánad. Ahogy Dávid is írja a Zsoltárokban, hogy egy nap jobb a te házadban, mint 1000 másutt, és úgy sóvárog az én lelkem a te templomod után, mint szarvas a folyóvíz után. Uram, mi rád vágyunk, és szeretnénk a te jelenlétedbe lenni. Uram, tudjuk, hogy ezzel a könyvből is, hogy ez a legnagyobb szükség a mi lelkünknek, az életünknek, hogy veled legyünk. Hogy átéljük azt a jelenlétet, ami adott nekünk, hogy bemehetünk az Úr kegyelmének tróntermébe. Szeretnénk veled lenni, Jézus. Rácsodálkozni, hogy milyen nagy Istenünk van. Azt mondja a Zsoltárok könyve, hogy te vagy az, aki alkottad a hegyeket, és mégis, Uram, kicsoda az Isten, hogy törődik az emberrel, törődik velünk. Uram, köszönjük, hogy törődsz velünk, és szólsz hozzánk, hogy velünk vagy, hogy lehajolsz hozzánk, hogy megvigasztalsz. Uram, kérlek, hogy tedd meg ezt velünk ma este is. És Uram, nem tudom, hogy melyik testvérem az, aki ilyen elcsüggett, elfáradt, elgyötört, Uram, akár. Uram, kérlek, hogy vondd őt ma a te jelenlétedbe. Hadd éljük át újra ezt a kiváltságot, Uram, hogy ott ülhetünk a te lábadnál, hogy az igédbe tekinthetünk, Uram, hogy a lelked betöltsön. Köszönjük, hogy ilyen kiváltságban lehet részünk, Uram. És Uram, imádkozom, hogy ameddig az életünk tart, addig egyre jobban megismerhessünk téged. Hogy ez legyen a szívünk vágya, hogy ez legyen a célunk, Uram, ismerni téged. Te lenyűgöző Isten vagy, Uram. És köszönöm, hogy nem válaszokra van szükségünk, hanem rád. Mert válaszok nem mindig lesznek, de te mindig itt vagy velünk, ahogy megígérted, minden napon a világ végezeteig. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.
Amen.